Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük fennállva a 23. Zsoltár első versét. 23. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Folytassuk tovább Isten tiszteltünket. A 32. Zsoltárt énekeljük, az első három verset. 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az új ember éltébe. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót. A 32. Zsoltárt olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát a 32. Zsoltárt. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak és nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Kedves testvérek, imádkozzunk! Add meg nekünk, hogy ebben az új esztendőben a mi boldogságunk beteljesedjen, és köszönjük azt, hogy te úgy jössz elénk, mint olyan Isten, akiben élünk és mozgunk, akiben az életünk el van rejtve, és a mai Isten tiszteleten, mint bűnöket megbocsátó Isten állsz meg előttünk, hogy ne féljünk tőled, hanem inkább a szabadulás útját lássuk meg te benned, hogy ne rejtsük el önmagunkat és életünk erőtlenségeit, hibáit, nehézségeit, hanem inkább felbátorodjunk, hogy a te kezedben van a mi gyógyulásunk, mind testünknek, mind lelkünknek. Adj nekünk igaz elhatározást, hogy mindent őszintén elmondunk, és az életünket rád bízzuk. Munkálkodj a mi szívünkben, hogy amíg van időnk, addig keressünk téged. És köszönjük azt, hogy szemeiddel tanácsolsz bennünket, és vezetsz azon az úton, amely az élet útja mindnyájunk számára. És ha sok fájdalom is ér bennünket, mégis benned bízunk, mert te szereteteddel veszel körbe bennünket. Így kérjük, hogy most áld meg Isten tiszteletünket, küldd el szent lelkedet, hogy mindnyájan átélhessük a veled való élő találkozást. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 234. dicséretünk harmadik versét énekelve. A harmadik vers így kezdődik, ó szeretet árazd ránk meleget. Kedves testvérek, Istenünk igéjét a 103. Zsoltárból olvasom, az első négy verset. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Kedves testvérek, az elmúlt Isten tiszteleten szó volt arról, hogy mi az Istenben élünk és mozgunk, és az a nagy kérdés, hogy hol van az Isten, ami az embert sokszor megállítja az életben, azt talán fordítva kell föltenni, mi hol vagyunk. Mert nincs olyan helyzet, amikor is ne lennénk az Istenben, és az ő jelenlétében, mert ő benne élünk és mozgunk, és igazából az egész emberi életünk annak a megtapasztalása lesz, hogy fel fogjuk azt ismerni, hogy az Isten már mindent elkészített a mi számunkra, csak mi vagy nem vettük észre, vagy még nem tudtunk róla, vagy nem tudtuk megnyitni azt a kaput, ami lényegében egész végig ott volt a mi számunkra. Egy ilyen kapu, egy ilyen megtapasztalás, amikor az Istent, mint bűnbocsánató Istent tudjuk megélni az életünkben. A Zsoltárok könyvével kapcsolatban lehetnek kritikák, amelyek azt mondják, hogy a Zsoltárokban ugye az ember fogalmazza meg az Istennel való élményét. Ezért nem biztos, hogy hiteles. Hiszen amit az ember megél, az lehet nagyon szubjektív, és nem lehet annyira általános, mindenkire érvényes. Nem Isten szava, lehet, hogy így is mondhatja valaki, hiszen emberi szó. A Zsoltáros írja le. Nem kifejezetten isteni szó az, hanem emberi szó, emberi megfogalmazás, ember szól Istenről. Vagy másképpen is mondhatom, kegyes beszéd, hívő beszéd. Hát kicsoda értheti azt meg? Talán csak egy szűk réteg, aki ilyen kapcsolatban van az Istennel. Talán az értheti ezt meg, hiszen nagyon szép, nagyon közvetlen, de mégiscsak egy olyan nyelvezet, amit talán a hétköznapi ember nem is tud egészen magáévá tenni. Emberi beszéd tehát a javából, mondhatjuk, de mégis Istenről való beszéd, és az a kettő együtt van, és jó, hogy együtt van, mert Isten ihleti meg az embert, aki megtapasztalja és átéli az Istennel való találkozás élményét. És miért is jövünk a templomba, vagy miért imádkozunk, vagy miért keressük az Istent? Hát nem azért, hogy találkozzunk vele. Akkor jó látni, hogy előttünk is már keresték az Istent, előttünk is megvoltak az embereknek a maguk küzdelmei, a maguk nehézségei, és láthatjuk a bizonyságát annak, hogy megérkeztek az Isten cselekvő jelenlétébe, és megoldást találtak. Tehát a Zsoltárok szavai, azok az isteni tettnek a következményei, bizonyságtételek. Amikor valaki tanúként tudja elmondani azt, hogy ezt tette velem az Isten, ott már nincsen kételkedés. Ott belső bizonyosság van, velem történt. Én teszek róla bizonyságot nektek. Nem elmélet, hanem élő valóság, amit megtapasztaltam. Tehát ezekben a bizonyságtételekben az isteni élmény tükröződik vissza. Mert hogy élmény az Istennel találkozni. Élmény átélni azt, amikor ő cselekszik. Tehát egyfajta echo, egy vízhang. Ez a vízhang most bennünket is oda vezet az Istenhez. Élő eleven darabja Isten tettének, önmaga megmutatásának. Ágyad én lelkem az Urat, mert megbocsátja minden bűnödet. Ez tehát nem az elmélet, hanem a gyakorlat. Ágyad én lelkem az Urat, mert megbocsátja minden bűnödet. Ez nem a nagy elmélet, hogy elméletben megbocsátja minden bűnödet, hanem valósággal megbocsátja minden bűnödet, ezért ágyad őt. Isten élménye tehát összekapcsolódik a bűnbocsánat valóságával. Mit tudhatunk meg tehát az Istenről? Hogy ő megbocsátó. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Isten, akit imádunk, és aki az élő és valóságos Isten, az megbocsátó Isten. Sokszor hallottuk már, ugye? Tudtuk róla, vagy tudjuk róla, De tudjuk-e úgy róla, hogy megtapasztaltuk, és tapasztaljuk ezt naponként? Tapasztaljuk a megtisztulást, a vele való békességet, az életünk elrendezését, az, ami bennünk összekeveredik, és ami emészti az életünket, mint ahogy a Zsoltáros is elmondta, hogy megavultak az ő csontjai, míg hallgatott. Iszonyatos terheket ért át, jajgatott nap, mint nap, éjjel-nappal úgy érezte, hogy ránehezedik az Isten keze, az erejét elveszíti, mert takargatja azt, ami ott van a szívében. És az, ami ott van az ő szívében, az elválasztja őt az Istentől, az élettől, a boldogságától. És rá kell döbbennie, hogy nem mehet így tovább. Tehát próbáljuk megragadni ezt a megbocsátó Istent a Jézus Krisztusban, és nekünk már ott van az, amit a Zsoltáros még nem látott. Amit mi tudhatunk, hogy Krisztus az ő kereszt halálában vállalt bennünket, és elvégezte a bűnbocsánat kegyelmi ajándékát a mi számunkra. Tehát fontos útjelző táblához érkezik meg mindnyájunk élete, akik az Istennel akarnak járni, nem szabad kihagyni a bűnbocsánatot. Mert igazából nem is lehet kihagyni. És ha valaki nem érte át ennek az örömét, akkor azt mondom, hogy nem találkozott még az Istennel. Mert igazából az Isten titka ebben van elrejtve, hiszen bűneink választanak el bennünket az örökkévaló Istentől, és ha nincs rá bocsánat, és nincsen megoldás, akkor egy elválasztásban élünk. Négy kérdést lehetne föltenni, persze többet is, de én négy kérdést tettem föl, akkor ezek után mi következik nekünk ebből? Ugye az a nagy kérdésünk sokszor, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten? Az ember szívéhez, a te szívedhez egészen közel van a bűnbocsátó Isten. Mit tesz ez az Isten? Kiszabadítja az embert, kiszabadít téged az elrontott életed rabságából, a megterheltségből, abból, amivel önmagadat nem tudtad megszabadítani. És milyen ez az Isten? A bűn gyűlöli, de téged szeret. Az embert szereti. És nem azonosítja bűnével. Nem azonosítja azzal, amit tett, amit mi oly sokszor megteszünk önmagunkkal is. Én ez az ember vagyok. Vagy a másik ember. Ilyen ember. És azonosítom a bűnével. Isten külön választja az embert a bűnétől. A szabadítás cselekvésével. Átvisz bennünket a túlsó partra. Ha nagy vizek jönnének is, amelyek elmosnák a mi életünket, az élet nehéz viharaiban, lelki viharaiban, mert vannak lelki vizek is, hogy így mondjam, amelyek elmossák a mi lelkünknek partjait, és nem találjuk a kiutat, akkor átvisz a túlsó partra. Tehát kicsoda ez az Isten? Olyan Isten, akinek jellemével, lényével nem ellenkezik a megbocsátás, hanem lényének a középpontjában van benne az, hogy ő szeret megbocsátani. És ezt a megbocsátó szeretetet érezteti is azokkal, akik vele kapcsolatba kerülnek. Kibeszélhetetlen örömhír tehát ez, mert ha Isten megbocsátó, akkor mi miért félünk tőle? Akkor miért bujkálunk? Akkor miért menekülünk? Akkor miért érezzük úgy, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy hozzájöjjünk? Hát igazából, ha ismerjük Isten igazi lényét, akkor ezeket a félelmeket levethetjük. Mert sokszor ezek a félelmek tartanak bennünket vissza, hogy újat kezdjünk vele. Az élet értelmének kérdése tehát egyrészt pont az, hogy ettől a fajta szorongástól megszabaduljunk, és egész életünkben bizalommal legyünk az Istenhez, és gyakoroljuk ebben magunkat. Mert úgy van ez, hogy mint egy példa szerint, hogy amikor a frissen mosott ruhát szénporos kézzel akarjuk vasalni. Nem az a kérdés, hogy van-e vasalónk, vagy jó-e a vasalónk, vagy milyen mosószerünk volt, hanem az a kérdés, hogy miért is szénporos a mi kezünk, miközben vasalunk. Mert bármit is teszünk, a tiszta ruha ismét koszos lesz, és nem ért semmit az, amit mi próbáltunk tenni azért, hogy tiszták legyünk. Mert emberi természetünknél fogva ott van bennünk, úgymond, a rossznak gyökere, és ezt a gyökér kérdést változtatja át az Isten, boldog Isten élményé, és azt mondja, ne félj, mert én megtartalak téged, mert én megváltottalak téged, mert bűneidet megbocsátottam, és kiszabadítalak téged ebből a helyzetből. Nem kell tovább vasalnod az életed ruháját. Mert én tisztítalak meg. Tetőtől talpig a gondolatokat, az érzéseket, mindazt, amit a lelkedben hordasz. Tehát a bűnnek van oka, az Isten ellen való lázadásunk, vagy az, hogy nem ismerjük őt, vagy vannak vágyaink, indítatásaink, amelyek uralkodnak rajtunk. A bűnnek van következménye, amikor az ember belekerül önmaga szorultságába, van egy lelkiismereti terhe, ami alól az Isten szabadíthat föl bennünket, hiszen ő ismeri a léleknek titkát, és ő tudja feloldani azt, lélektől lélekig megadja a megoldást. A bűnnek van súlya tehát, ami alól végre kiállhatunk, és azt mondjuk, hogy átadjuk neked. Nem fogjuk tovább vinni, mert nincs értelme, és nem is akarjuk már tovább vinni. Mit jelent ez a súly? Ott van bennünk talán a feszültség, hogy még mindig itt tartunk, ott van egyfajta idegesség, ott van a saját bűneinknek a rontása, és ott van ennek a neurózisa, hogy az ember valahol hordozza idegrendszerében és lelkében az egész életét. Mindazt, amit eddig tettünk, mindazt, amit elrontottunk, annak az egésznek a szövedéke átszövi az életünket, és amikor Isten ezt az egészet megragadja, és leemeli rólunk, akkor valósággal megszabadulunk, kimondhatatlan békességet érzünk, és úgy érezzük, hogy tiszta lapot kaptunk az Istentől. Hogyha így nézzük, akkor ezt szabad-e kihagyni? Nem szabad kihagynunk, és ezzel nem élnünk, mert ezáltal igazából megterheltségünket állandósítjuk, az Istennel való kapcsolatunkat terheljük, az emberekkel való kapcsolatunkat is megrontjuk, és az önmagunkhoz való viszonyunk is mindig egy torz tükrön keresztül történik. Tehát mi a bűn megoldása? Jaj nekünk, mert vétkeztünk, és az Isten ítélete van rajtunk, és elveszünk. Ez a megoldás? Nem ez a megoldás. Hanem az a megoldás, hogy örüljetek és vigadjatok. Mert az Isten megbocsát nektek mindent. Ha őszintén és igazán elé hozzuk az egész életünket, mindent megbocsát neked. Itt hangsúlyos, hogy mindent. Nem tudom, érezzük-e azt, hogy Isten nem tett kivételt. Nem mondta azt, hogy ezt már nem, hanem mindent. Istennél tehát tökéletes a bűnbocsánat ajándéka, és ezt az ígéretét fenntartja. Fenntartja mindazok számára, akik élnek ezzel. Akik pedig nem élnek vele, azok pedig nem tudják, vagy nem látják, hogy mit tesznek, és miből maradnak ki. Mert valami fajta csapdában vannak, saját életükre nézve. Tehát érthetetlen és elmondhatatlan ez a kegyelem, de Isten nem kezd erkölcsi prédikációba, amikor magához hívja az embert, nem kezdi el nevelni, hogy tudod, ezt nem így kellett volna, hanem evangéliumot hirdetünk, és azt mondjuk, hogy az Isten valóban megbocsát, és előbb újjá teremti a te életedet, és újra hangolja a te szívedet és gondolataidat, mert mit ér a nevelés, ha minden marad a régiben, és csak kívülről próbálom az embert megváltoztatni, hogy figyelj, most ne így tedd, de a szíve nem változik. A belső gondolata és érzésvilága nem változott. Az okokat nem tudtam kivenni az életéből, amiért elkövette azt, amit elkövetett. Csak ideig, óráig tudom megnevelni. De ha ismét felébred benne az ok, akkor megszületik az okozat. És újból megteszi azt, amit megtett előtte, és ismételni fogja egész életében. Tehát Isten a gyökerét vágja el, az életünket hozza önmagával kapcsolatba, és ezáltal a harmónia, a békesség, a tiszta lélek, az újjászületett ember belső oka és összefüggése az, hogy engedelmeskedik a jónak, szív szerint, szabadságból. Nem kell, hogy vétkezzen. Szabad vagyok rá, hogy másképpen cselekedjem. Ez a bűnbocsánat szabadsága nem csak egyfajta feloldozás a bűnös számára, hogy megbocsátottak a te vétkeid, és menj el, és utána próbálj meg tisztán élni. De hát hogyan? Hát nem tudok. Nem tudok tisztán élni. Hanem úgy, hogy az Istennel együtt, az Isten segítségével, a megtisztult életünkkel tudunk tovább menni, és ő az, aki megteremti bennünk naponként az új cselekedeteket, és ki tudjuk kerülni azokat a csapdákat, amelyekbe mindaddig beleestünk. Tehát nem erkölcsi prédikáció az, hogy az Isten bűnbocsátó Isten, hanem az Isten szabadító kegyelmének a megtapasztalásából születik ez. Ezért hiába való beszélni a bűnről, hiába való megítélni az embereket, ha az Isten szabadítását nem tudom megadni. Mert akkor egy örökös bűntudattal ajándékoztam meg az embert. Mert soha nem lesz tiszta. Mindig belenézett be a tükörbe, és mindig azt látja, hogy vétkezett. És ezáltal az Istennel való kapcsolata is megromlik, mert nem tudja magát kihozni ebből a helyzetből, mert mindig csak vádolva érzi magát. Isten ezért a kegyelmet hirdeti az ember számára, és azt mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid. Elfelejti az Isten, megbocsátja azt, és nekünk is új lapot ad. Ez nem azt jelenti, hogy most már tökéletesek lennénk, és holnaptól kezdve már nincsen botlás az életünkben. Van. És ez talán, ami alázatra nevel bennünket, hogy ott tart az Isten kegyelménél, hogy naponként kell ebből élnem. Hogy én naponta erre úgymond rá vagyok szorulva. Mert az Isten szeretetéből élek. De nem mondhatom azt, hát én most már tiszta lettem. Bűntelen ember vagyok. De másrészt mondhatom azt, hogy igen, tiszta lettem, bűntelen ember vagyok, mert Isten szeret, és megtisztított engem. Nem tudom, érezzük el kettőnek az együttes jelenlétét és igazságát, mert mind a kettőre szükségünk van, arra, hogy alázatban maradjunk az Istennel, de arra is, hogy boldogságra, békességre és lelkiismeretünk megtisztulására is eljussunk az Istennel. Tehát a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. A régiek elmúlnak. Mit jelent tehát a megváltás Krisztusban? Megbocsátott neked valósággal az Isten, te pedig ezt a kegyelmet valóban vedd el tőle. Ezt ragad meg. Ez egy kapu, amin keresztül megtapasztalhatod, hogy az Isten veled van, és az Isten megsegít. Ez a váltság hiteles, minden élethelyzetre vonatkozik, és minden emberre, aki az Isten kegyelmét a maga számára kéri és igényeli. igazi megtisztulást ad. A zsoltáros nem panaszkodik arról, de hát Uram, nem szabadítottál meg engem. Nem jutottam el a békességre. Nincsen erőm, nem ér semmit a te bűnbocsátó kegyelmed, hanem pont arról tesz bizonyságot, hogy Isten ígérete egészen bizonyos. Mire ösztönöz tehát bennünket akkor a bűnbocsátó Isten ismerete, az őszinte megnyílása? Ha valaki ennyire szeret bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk, akkor mi bizalommal fordulhatunk felé. Mert ő az, aki megváltoztathatja a szívünket. Ő az, aki legjobban szeret bennünket. Nem tudom, hogy ebbe belegondoltunk-e, hogy az Isten szeretete a legnagyobb szeretet. Teljesen bizonyosak lehetünk. Tehát Isten ígéretében. Mert nem ígérget nekünk, hanem azt mondja, hogy megtartom az én szavamat a te életedre vonatkozóan is. Rá kell állni. És megtapasztalni, gyakorolni a magunk számára. És elkérni a hitet. Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben. És a következő, amire indít bennünket, hogyha mi megkapjuk a bűnbocsánatot, és a bűnbocsátó Istennel való életközösséget, mire indít bennünket az Isten? Ezt a kegyelmet ne csak magad számára gyakorold, hanem legyél te is a megbocsátás embere. Isten fiainak neveztetnek azok, akik békességet teremtenek. Hogy lehet ma békességet teremteni? Nem lehet úgy, anélkül, hogy nincsen megbocsátás. Ha megtartjuk a másik ember vétkét, nem lesz sosem békesség. Nem leszünk sosem az Isten gyermekei. Tehát minket is átformál az Isten a megbocsátó szeretet eszközeivé, és ez egy hihetetlen nagy szabadságot jelent. Én magamat sem ítélem már, mert Isten az én ítélőm, és ő elé járultam, ő pedig szeretett engem, és megbocsátott nekem. Ezért én más sem ítélek, mert neki is az örökkévaló Isten, a megbocsátó Istene. Ezért én hirdetem, vagy gyakorlom az ő számára azt, amit az Isten nekem adott. Eleven szenet gyűjtök az ő fejére, vagyis életet adok, mint ahogy a parázs, hogy ki ne aludjon, még teszek rá, úgymond, nem rossz értelemben, hanem jó értelemben, hogy életben maradjon. Életet adok oda, ahol a halál erői vannak. Mert ahol bűn van, ott van a halál is, ott van a szenvedés, ott van a csapda helyzet, mindnyájunk életében. Tehát mit jelent ez? Az Isten olyannyira megbocsát nekünk, hogy elfelejti. Elfelejti azt, és elveti a mi vétkeinket. Soha többé meg nem emlékezik róla. Ugye tudjuk azt, hogy milyen nagy dolog az, amikor elfelejtjük valakinek a vétkét. Isten annyira tökéletesen megbocsát nekünk, hogy soha többé meg nem emlékezik róla. Ilyen tökéletes az ő megbocsátása. Isten eltörli tehát a mi vétkeinket, és ezért olyan furcsa dolog, hogy az ember mégis úgy érzi, hogy mintha meg lenne. Miért van ez? Mert én nem törlöm el. Én vagyok az, aki ragaszkodom hozzá, én vagyok az, aki emlékezem rá, én vagyok az, aki újból engedek neki, hogy ebben az ígéretben tartom magamat, vagy tart engem saját bűnöm, és rá kell jönnöm, hogy nem szabad ezt csinálnom magammal. Én tartom fönt, mert Isten már nem tartja fönt ezt a helyzetet, ő eltörölte. Na erre kell ráállnom, ez el van törölve. Ez hit kérdése, de megtapasztalása is, hogy megszabadított az Isten, eltörölte, és érzem ennek a tiszta jelenlétét az életemben, és megállok ebben. A bűnbocsánatban meg kell tudni állni. Tehát nem elég igényelni, hanem utána meg is állunk benne, és meg is állhatunk. Ezt is fel kell fedeznünk, hogy az Isten szeretetében ugye nem elég csak igényelnünk azt, az fontos, hogy meg is álljunk benne, és ráépítsünk. És aztán végül az Isten megszabadít. Tehát te is szabadulj fel. Te is szabadulj fel. Azoktól a korlátozó gondolatoktól, amelyek még mindig azt mondják, ó, hát ez nem így van. Túl egyszerű lenne akkor, túl szép lenne, hogyha ez igaz lenne. Igaz. És az a hazugság, hogy ez nem igaz. És ez a hazugság tartja vissza az embereket attól, hogy valóban az életük részévé tegyék ezt, mert működik úgymond ez a fajta hitetés, ez a fajta kételkedés és bizonytalanság az emberekben. Mert ott van az, hogy önmagunkra nézünk, és ha önmagunkra nézünk, akkor azt érezzük, hogy nem vagyunk még ott. De ha az Istenre nézünk, akkor azt látjuk, hogy kegyelméből már ott vagyunk, és szeretetéből már tiszta a mi szívünk. Ne önmagadra nézz! Mert ha önmagadra nézel, akkor visszacsúszik az életed a régi ok és okozati összefüggésben. De ha kegyelmes Istennel van a mi kapcsolatunk, akkor megújult élettel vagyunk. Elhagyjuk tehát a régit, és járunk az újban. Ezt jelenti ez. És boldogan együtt vagyunk az Istennel való közösségben, mert semmi minket el nem választhat Istennek szeretetétől. Ezt készítette el nekünk Jézus Krisztus az ő megváltásában. Boldogok mindazok, akik az Úrban bíznak, mert ők megszabadulnak. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 466. dicséretünket énekeljük. A 466. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik, rád tekint már, hiszen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Tévejgésben ne hagyj bennünket, Istenünk, és add meg, hogy a te jelenlétedben megérkezhessünk a bűnbocsánat kegyelmi ajándéka által, amely megoldja az életünk alapvető problémáját, és kiszabadít bennünket abból a csapda helyzetből, amiben beleszülettünk. És mivel beleszülettünk, ezért sokszor természetes a mi számunkra, és nem is vesszük észre, hogy hol vagyunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmes szavad felébreszt bennünket, hogy van egy új élet, amely el van készítve a számunkra, amely a mindennapokban is megjelenik. Köszönjük, hogy veled lelki kapcsolatunk lehet, őszinte, lélektől lélekig ható kapcsolatunk. Adj nekünk most szívbéli elhatározást, hogy letesszük életünknek minden terhét, minden vétkét, minden erőtlenségét, a sok-sok nem akarást, amikor ellenkeztünk, amikor szenvedést okoztunk magunknak és másoknak. Add meg, hogy most megtisztuljunk mindentől, az életünk hiába valóságától, a boldogtalanságunktól, a keserűségünktől, a hitetlenségünktől, tisztíts meg a mi szívünket. Teremts bennünk új szívet. És köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban, a te átölelő szeretetedet élhetjük meg. Add, hogy benned éljünk és mozogjunk ebben az új esztendőben, és a bűnbocsánat ajándékát naponként elvegyük. És ezáltal a veled való élő találkozást, a benned való örömöt, békességet, hogy ezt el tudjuk vinni azoknak, akik a mi szeretteink, hogy ennek a szabadságát és jó ízét átadjuk, és tudjunk mi is megbocsátani másoknak, akik ellenünk vétkeztek. Így kérjük, hogy légy velünk, és ezt munkáld ki a mi szívünkben, légy betegeinkkel, így azokkal, akik most kórházi kezelésre készülnek, vagy műtétre várnak, te légy az ő gyógyítójuk. És kérjük azt, hogy vigyázz erre a gyülekezetre, és mindnyájunkra egyen-egyenként, és te áld meg a fiatalokat, a gyermekeket közöttünk, hogy mindenki megtalálhassa az életében a veled való életet, megoldást, áldást és szeretetet. Most pedig hallgass meg egyéni könyörgésünket és imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézusra tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Most pedig folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük záró énekünket, a 200. dicséretünket énekeljük végig, majd pedig a himnuszt, és a legvégén pedig áldást vesz a gyülekezet. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel! Vegyük Istenünk áldását! Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Áldásékesség.